Egyre több gyártó alakítja át az elektromos autókkal kapcsolatos stratégiáját, korábban a Volkswagen és a Mercedes, ezúttal pedig a Ford döntött úgy, hogy a jövőben lejjebb tekeri a villanyautók gyártását és fejlesztését. Az elsősorban az észak-amerikai piacon aktív vállalat, a Ford bejelentette, hogy a teljesen elektromos autók helyett a hibrid modellekre helyezi a hangsúlyt, mivel a fogyasztók egyre inkább árérzékenyek és nagyobb hatótávolságot igényelnek. A megkérdezett autópiaci szakértő szerint az Európában jellemző, sokszor erőltetett elektromos átmenet miatt sokan olyan modelleket is a piacra dobtak, amelyek iránt nincs igazi kereslet, és ezért nem is lehet rajtuk jelentős profitot elérni. Várkonyi Gáborral Imre Lőrinc beszélgetett.
Néhány hete mi is beszámoltunk arról, hogy a Mercedes bejelentette, hogy újra gondolja elektromos stratégiáját, ismét a benzines autók gyártására fókuszál, mondjuk elektromotorral megtámogatva. Most a Ford igazából egy hasonló lépés jelentett be, egy stratégiai ráncfelvarrást, a jövőben inkább a hibrid, plug-in hibrid modellekre helyezik a hangsúlyt. Ugye azt látjuk, hogy a teljesen elektromos modellek iránti kereslet itt a nyugati világban mindenképp befékezett, lassul. A gyártók már nem is bíznak abban, hogy rövid távon megint drasztikusan felélénkült az e-autók iránti igény. Ennek szól igazából a mostani egyre több stratégiaváltás?
Úgy jellemezném a kérdést, hogy az előző néhány évben olyan, mintha mindenkivel foglalkoztak volna a villanyautózás és közlekedési fordulat kapcsán, csak éppen a vevőkkel nem. És ez az, amit most egyfajta korrekciót él meg. Tehát a piac az azért alapvetően dönt, és a piac nem abba az irányba dönt, amerre az ideológia meg az üzleti terv alapján akarták navigálni a világ autóiparát. Az a helyzet, hogy az elektromobilitás az egy lassabb átmenetet fog megélni, mint ahogyan azt sokan rájelték az előző években. Volt ennek a hype-nak több oka. Egyfelől a sajtó azért elég kritikamentesen írt arról, hogy milyen következményekkel jár, vagy milyen felhasználási hátrányokkal jár adott esetben a villanyautózás. Volt emellett egy nagyon erős politikai nyomás, ugye főleg az Európai Unió részéről, ami ugye arról szólt, hogy a dízelbotrány utáni időszakban az autóipart azt erősen megregulázva és jobban a körmére nézve rá szorítják idézőjelben arra, hogy a fenntarthatónak vélt hajtási formát, azaz a villanyhajtást kizárólagossá tegyék. Ez sem volt különösebben egészséges, csak hát az a helyzet, hogy ebből az Európai Unió még most sem jött ki, hiszen 2035-ös mandátum az továbbra is érvényben van, tehát onnantól fogva, azaz nagyjából 10 év múlva a jelenlegi jogszabályi állás szerint nem lehetne más gyártani, csak olyan autót, ami lokális emissziókibocsátás nélkül közlekedik.
Itt a Ford bejelentésére rácsatolva nem lehet egyébként, hogy lesz majd egy olyan módosítás, persze ez még csak kötszurkálás, hogy a 2035-ös céldátumnál az új autóértékesítésekbe már a plug-in hibrid is egy ildomos a politika által is elfogadott termék, modell lesz?
Nagyon-nagyon-nagyon sok értelmesebb ötlet lett volna annál, mint hogy elvágólagosan és tervgazdaságszerűen egyetlen egy szent irányt határoz meg a politika. Valami oknál fogva egyszerűen semmiféle kompromisszumkészséget, árnyalatot vagy bármit nem voltak hajlandók figyelembe venni az Európai Unióban ebben a kérdésben. Hogy ez fog-e változni, nagyon jó kérdés, és az is nagyon jó kérdés, hogy nincs-e már késő, mert autóipari értelemben egy 10 év az egy szemvillanás, az, amit 10 év múlva az utcára fognak bocsátani az autóipari cégek, az nagyjából most realizálódik. Most viszik végbe ezeknek a fejlesztését, és most hagyják jóvá ezeknek a modelleknek a terveit alapvetően, most vagy a következő 1-2-3 évben, főleg, hogyha egy ekkora paradigmaváltásról beszélünk, mint az EU elméletileg ki akar kényszeríteni 10 év múlva. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy az elektromobilitásnak nagyon komoly helye lesz a következő évtizedekben, és nagyon fontos hangsúlyozni azt is, hogy a világ legnagyobb autópiacán, a kínai autópiacon az elektromobilitás az egy olyan trend, amit a helyi sajátosságok és adottságok mentén ügyesebben és jobban kezelnek, akár gyártási gazdaságossági szinten is, mint a világ többi része, hiszen Kína nagyon hamar meglátta ebben a technológiában a kiugrási lehetőséget a világ autóiparában, és politikai és gazdasági egybefonódásai révén kijelölte az irányt a cégei számára abban az értelemben, hogy a teljes ellátási láncot be tudják fedni globálisan, tehát gyakorlatilag a bányászattól a késztermékig előnyös helyzetben vannak akkumulátor technológia kapcsán.
Az első kérdésemben úgy fogalmaztam, hogy a nyugati világban egyértelműen befékezett a kereslet az e-autók iránt, akkor ez mondjuk Kínában nem jellemző trend?
Erre akartam volna reflektálni, mindezt azért mondom el, mert azért alapvetően az elektromobilitás különböző formái azért meghatározó szerepet fognak játszani az autózásban, de a tisztán elektromos kényszer az csak az Európai Unióban van abban a formában, ahogy most ismerjük, és az, hogy csak ezt ismerik el CO2-mentesnek, tehát CO2-mentes hajtási technológiának, az pedig ugye az önmagunkkal szemben egy hazugság, hiszen pontosan tudjuk, hogy a széndioxid semlegesség az csak akkor adott, hogyha az az áram, amivel azt az autót hajtjuk, az valóban zöld áram. Hát ez meg ugye különböző energiamixeket figyelembe véve, pláne a németet vagy mondjuk a lengyelt, egyáltalán nem igaz. Én nem akarom nagyon körmönfonton megfogalmazni a kérdést, de az a helyzet, hogy egy nagyon erős adjusztálás a piaci realitások mentén az ráférne a politikai döntéshozatalra is. Az elektromobilitásra van igény, de nem a drága, nem a nagy, nem a feleslegesen pazarló és iszonyatosan drága elektromos autókra, hanem sokkal inkább a városi, alacsony villamos energiafogyasztású, viszonylag kisebb akkumulátorral ellátott, fenntarthatóbb jellegű autókra, ezekkel viszont ilyen körülmények között és ilyen keretek között gyakorlatilag lehetetlen pénzt keresni. Ezért ment el az autóipar abba az irányba, hogy pazarlóan nagy és drága villanyautók vannak a palettákon. Ezekre a vevők nem igazán kíváncsiak, és szerintem a jövőben sem igazán lesznek kíváncsiak abban a számban és abban a terjedelemben, ahogy ezt az autóipar elképzelni. És akkor lesz itt egy erős szembenállás azzal, amit gyártani lehet, és amivel pénzt lehet keresni, az egyik oldalon, a másik oldalon pedig, amire a vevőnek igénye lenne. Nagyon sok kérdés az egyébként így az elektromobilitás első berobbanása kapcsán most kezd körvonalazódni a felhasználóknál. Miért drágábbak a biztosítási díjak? Ugye ez is konstrukciós kérdés. Egy villanyautó egy kisebb ütközés esetén sokkal nagyobb eséllyel lesz totálkáros, mint egy belső égésű. Ennek megvannak a technológiai adottságai, amin egyébként törvényi oldalon sokkal könnyebb lenne javítani például. Tehát, hogyha egy javíthatósági előírás lenne villanyautózásra, akkor valószínűleg a konstrukciók is egy picit máshogyan néznének ki, mint ahogy most kinéznek. Ez csak az egyik példa, ami miatt például a fontos leasing szerződések esetében azt lehet látni, főleg a nyugati világban, ugye, hogy jelentősen magasabbak lettek a havi leasing díjak a villanyautóknál, mint a belső égésűeknél. Többek között azért, mert drágább a biztosítás, illetve azért, mert a maradvány érték az tervezhetetlen, de leginkább sokkal alacsonyabb, mint amire számítottak. Ugye nagyon nem mindegy, hogy 2-3 évesen mennyire lehet egy ilyen leasing szerződés végén értékesíteni a leasing zálogát, az autót. Ha ilyen mértékű leírásokat kell elszenvedni a leasing cégeknek és a gyártóknak az elértéktelenedő villanyautók miatt, akkor az egy még erősebb indikáció lesz abban az irányban, hogy belső égésűek vagy plug-in hibridek vagy hibridek irányába forduljanak, amelyeknek az ára tökéletesen kiszámítható és stabil.
Említette az első válaszában, hogy az elektromos autózással kapcsolatban volt egyfajta pozitív színben való feltüntetés, egy pozitív propaganda, de azért nem hiszem, hogy csak ez a hype volt az, ami tényleg nagy mértékben azért mondhatjuk, legalábbis éves alapon folyamatosan kétszámjegyű volt a növekedés, tehát nagy mértékben fordított sok embert az elektromos autók irányába. Most mi az, amit főleg kifogásolnak, vagy mi az, ami miatt főleg inkább elfordulnak emberek az elektromos autóktól? Azért itt sok paraméterről lehet beszélni. Ön is utalt arra, hogy például baleset esetén nagyobb kár keletkezhet egy elektromos autóban, de hát itt a hatótávolság, és talán az ár az, ami a legérzékenyebben érinti a vásárlókat. Hogyha ez a kérdés megoldódhat, akkor megint igazából nem lesz ellenérv az elektromos autókkal szemben, vagy komplexebb a kép ön szerint?
Hát ez a kérdés ez nem nagyon tud megoldódni, mert hogy nem jutunk előre ebben az ügyben. Tehát az akkumulátorok energiasűrűsége a jelenlegi technológiai szinten nem enged különösebben nagy teret az ugrásra. Hogy jön egy komplett új technológia, az természetesen egy teljesen más kérdés lesz, de ezt a komplett új technológiát ezt etedve várjuk évek óta, és a bejelentések szintjénél magasabbra nem jutottunk ebben a kérdésben. A jelenlegi tudásunk alapján a hatótáv és a töltési sebesség azért az nagyjából adott. Az infrastruktúra az nem nő abban a mértékben, amilyen mértékben az autók száma nő. Erre a problematikára több autóipari vezető egyébként korábban felhívta a figyelmet. Én is amondó vagyok, hogy a vásárlási hozzájárulások helyett az államoknak sokkal inkább az infrastruktúra fejlesztésére kéne költeniük azokat a pénzeket, amiket ugye villanyautózás kapcsán fizetnek ki főleg egyébként közép és felső középosztálybeli vásárlóknak, tehát nem azoknak, akik feltétlenül rá lennének szorulva arra, hogy autóvásárlás esetében támogatást kapjanak. Ekközben egyébként látható, hogy az átlagára az autóknak brutálisan megemelkedett, mert ugye szét kellett szórni ezeket a költségeket, ezeket az átállási költségeket a modellpaletta többi részére is, és ennek megfelelően gyakorlatilag mindenhol öregszik az autópark átlag életkora Európában. Ennek pontosan az ellenkezőjét érik tehát el környezetvédelmi értelemben, mint amit szerettek volna, a légszennyezettség kérdése vagy a biztonság kérdése ilyen értelemben nincsen első helyen. Hogy a felhasználóknak milyen problémáik vannak, hát erre pedig nagyjából azt lehet mondani, hogy akik az elején érdeklődtek a technológiai iránt, azok nyilván már megvették a villanyautójukat, akik erre kaptak támogatást szintén, akiknek az életkörülményei és a felhasználói profilja lehetővé tette, hogy váltsanak, azok váltottak, hiszen nagyon változatos és nagyon erős támogatási kereteket lehetett tapasztalni, és lehet most is tapasztalni különböző országokban, és egyszerűen ott rekedünk meg a növekedés kérdésében, vagy ott fordul vissza a dolog, hogy a hátrányok azok az előnyük mellett láthatóvá váltak, és nagyon sokan egyszerűen az életstílusuk, a felhasználói profiljuk, vagy éppen az anyagi helyzetük, vagy éppen a lakhatásuk kapcsán ott látják a problematikát, hogy túlzottan nagy belenyúlást jelentene az életkörülményekbe az, hogyha egy villanyautóhoz alkalmazkodva autóznának a továbbiakban. Ezért nem tud igazából jelenleg nőni a villanyautóadásoknak a száma, neked azért, mert hiányoznak a megfizethető és egyébként könnyen és tervezhető költségek mellett fenntartható villanyautók.
A Mercedes vagy a Ford stratégia váltása jelentős hátra az elmúlt években követett tervekhez képest, vagy csak egy kis finom hangolás, hogyan látja a bejelentett szerkezeti stratégiai átalakulásokat?
Hát ezt nagyon sok autógyártóra szintén ugye jel lehetne mondani. A Mercedes és a Ford nyilván emblematikus. A Mercedes azért, mert egyetlen prémium gyártóként nagyon erősen kommunikálta a csupán villanyt, és minél hamarabb csupán villanyt vonalat. És hát az a helyzet, hogy a villanyautóik azért grandiózusan megbuktak a piacon, több okból kifolyólag is, miközben a belső égésű autóikat meg kifejezetten keresik, és sikeresek. A Ford esetében árnyaltabb a kép, mert a Ford azért nem kommunikálta úgy, hogy például az észak-amerikai piacon kizárólagosan villanyirányba szeretnének elmenni. Az európai águk pedig hát sajnos eléggé leépülőben van, tehát azért sok tízezer embert elengedtek kölni központjukból, és nem abba az irányba mutatnak a jelek, hogy ugyanazzal a komolysággal dolgoznak meg az európai piacot a jövőben is, mint ahogy eddig, inkább csak egy ilyen leszálló ágban lévő piacnak tekintenek rá. Az amerikai és az európai működés kapcsán kombinálva el lehet mondani, hogy nagy pénzeket fektettek abba, hogy hamar tudjanak versenyképes villanyautókat gyártani, de ezeket a villanyautókat sem vették abban az ütemben és abban a mértékben, ahogyan remélték, ezért az adjusztráció az egyértelmű kell, mert egyszerűen túltermelés van villanyautókból, nem veszik föl a piac ezeket az autókat abban a mértékben. Ugyanez igaz egyébként a Volkswagen csoportra, ők is bejelentették, hogy ha csupán villany irány helyett azért néhány 10 milliárd eurót el fognak még költeni belső égésűeknek a fejlesztésére, és még lehetne sorolni, tehát az van, hogy az autógyártóknak szembe kell nézniük a vásárlói realitásokkal, a nap végén a vevő dönt. És a vevő egyelőre nincs meggyőzve arról, hogy ez az egész így, ahogy van, ez jelenleg egy versenyképes alternatíva úgy, hogy a rövid időn belül, tehát néhány éven belül egy az egyben ki tudná váltani az uralkodó technológiát.
Várkonyi Gábor autópiaci szakértőt hallották. 8 óra 54 perc van, 6 perc múlva 9 órakor jövünk a legfrissebb hírekkel, információkkal. 9 óra után először tőzsdenyítás Zakár Tivadarral, az Universe befektetési igazgatójával, aztán Eidenpenz Józseffel, az mfortprivatbankár.hu főmunkatársával beszélgetünk. Egyrészt a magyar munkavállalók ausztriai helyzetéről, aztán szó lesz majd a nyersanyagok piacáról is.